A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Sipos Imrével, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatójával, és a Magyarországi Iskola Szerkezetről beszélgettünk. Hát éppen napokban ért véget a középfokú felvételi eljárás, már csak a rendkívüli eljárás van hátra azok számára, akik nem jutottak be egy középfokú intézménybe se, de ez egyébként a jelentkezőknek egy meglehetősen alacsony 3,5%-a, vagyis ez azt jelenti, hogy a nyolcadikos diákok több mint 96%-a felvételt nyert valamilyen középfokú intézménybe. A többség ráadásul azt olvastam, hogy az első helyen, vagy az első két helyen megjelölt intézményekbe jutott be. Tehát az azt jelenti, hogy azért a középfokú oktatásban mindenki számára van hely, és előbb-utóbb azért mindenki megtalálja a helyét.
Igen, ez így van. Ezt csak megerősíteni tudom. Évek óta ez a beiskolázási rendszer folyamat ezeket a statisztikai eredményeket tudja szolgáltatni. Nagyon fontos, hogy van egy jól végig gondolt, jól szabályozott felvételi eljárás. Ennek azon intézmények számára, akik a központi felvételi vizsga követelményeit elvárják, megvan a lehetőségük, hogy megtegyék, és ahogy említette, a tanulók egy rangsort állítanak föl az általuk kívánt intézmények között, és ez rangsor alapján tudnak bejutni a középfokú oktatási intézményekbe.
Csak egy kitérőt tegyünk azért a felvétel erejéig. Többször beszélgettünk itt az Inforádióban már arról, hogy 14 éves, vagy akár a 6 és 8 év folyamos gimnáziumok esetében 10-12 éves gyerekekről van szó. Mennyire erős stressz helyzetet jelenthet az, hogy tulajdonképpen szóbeli vizsgát is kell tenniük, mert a legtöbb intézményben a központi írásbeli, mert még szóbeli is van. Nem igen van más út, vagy más mód, mérési mód? Nem
hát nagyon. Lenne a tanulmányi eredmények, de a tanulmányi eredmények alapján pedig ezen gyerekek közül nagyon nehéz lenne kiválasztani azt a 30-at vagy 24-et, akit éppen egy 6 évfolyamos gimnáziumba fel akarnak venni, hisz ezeknek a gyerekeknek a döntő többsége 4,8 vagy 5 egészes átlaggal érkezik.
Ráadásul az általános iskolák tehát, között is nagyon különböző, hogy az ötös mit jelent
van,
az tehát, egyik iskolában, tehát, és mit jelent a másik.
Itt valóban okoz egy stressz helyzetet, de hát alapvetően semmi kötelezettség nincs benne. Tehát, hogyha a tanuló, illetve a család azért azzal a tudattal viszi egy ilyen felvételi vizsgára a gyereket, vagy elbeszélgetésre a gyereket, hogy ennek olyan kockázata nincs, hogy te utána tudsz maradni az általános iskolában, és nyolcadik után majd megtaláljuk a számodra megfelelő helyet, akkor talán egy picit ez könnyíti a stressz helyzetet. Tudom, ez valóban nem így van, hisz nyilván, ha valaki kitűzi azt, hogy egy 6 évfolyamos gimnáziumba szeretne menni, akkor mindent megtesz annak érdekében, hogy oda bejusson, de hát azért erre a felvételi rendszerre mégiscsak szükség van, hisz ez egy szelektáló rendszer. Ezért is itt is gyakran előkerül az, hogy nagyon nehéz volt a feladatsor, kudarcélmény, de hát ez nyilván egy feladatsornak az a lényeg, hogy mérjen és szelektáljon, és nyilván nem tudja azt egy ilyen feladatsor, hogy minden gyerek 48
pontra. Igen, és gondolom, hogy a 6 és 8 év folyamos gimnáziumok esetében is a legjobbak keresésével, vagy a legjobbak kiválasztásáról van szó.
Így van. Tehát, hogyha ha ennek az eloszlása megfelelő is az iskolák, ez valóban arra tudják használni, ahhoz, hogy az iskolák arra tudják használni, aminek ennek a célja, ahhoz hát bizony ennek az eloszlásnak ki kell jönni.
Most, hogyha én itt az előbb a legjobbak kiválasztását említettem, akkor azért itt van még egy rendre vagy rendszeresen előkerülő vélemény, miszerint a 6 és 8 év folyamos gimnáziumok, mint amolyan elitiskolák, hát elszipkázzák már tizenéves koruk elején a jó képességű tanulókat. Nem tudom, baj ez? Lehet ez baj?
Hát én azért azt remélem, hogy nagyon sok tehetséges tanuló marad az általános iskolákban az elszipkázás után is, hogy az ön szavaival éljek. A magyar kultúrához azért alapvetően ez a versengés, ez egy kicsit hozzátartozik. Tehát mi valahogy ebben élünk, és ilyen szempontból sok esetben a gyerekeinket is ebbe a helyzetbe tesszük bele. Én most már abban a helyzetben vagyok, hogy találkozom olyan volt tanítványokkal, akiknek van gyerekük, és ők annak idején 6 évfolyamos gimnáziumba jártak, és bizony a beszélgetések során az derül ki, hogy nagyon, nagyon hezitálnak, hogy valóban a gyermeküknek kell egy 6 vagy 8 évfolyamos gimnázium, ahol valóban mondjuk őszintén erősebb a mezőny, vagy pedig egy egész más alternatív módon nevelő-oktató intézménybe kell menni. Egyébként minden magyar iskola rendszer rendkívül színes. Tehát ha egy szülő úgy gondol, gondolja, hogy ő nem teszi ki a gyermekét annak, hogy egy ilyen felvételjárásban részt vegyen, akkor a 8+4-es rendszer számára ott van, sőt a 8+4-es rendszeren belül és a 6+6-oson belül is számos alternatív iskolát tud magának találni, és ezekben az alternatív iskolákban tud akkor az ő gyermeket teljesíteni. És ez a színesség, ez megmaradt, tehát attól, hogy bármiféle változások is történnek az oktatásban, az oktatási rendszer színessége szerintem napjainkban is biztosított. Ezek bizony családi döntések, amit nagyon nehéz meghozni. Tehát most én sem tudnám ennek megmondani, hogy néhány év múlva majd az unokám iskolát választ, akkor mit fogok javasolni a gyerekeimnek, hogyha megkérdezik a véleményemet.
Érintőlegesen az imént már szóba került az új nemzeti alaptanterv, és csak azért hozom ezt ismét szóba, mert hát meglehetősen nagy csend honol most e körül. Tavaly nyár végén olvasható volt ez a 300 oldalas munkaanyag, amit a bizottság kidolgozott. Szeptember végén lezárult ennek a társadalmi vitája, lehetett véleményezni, és a hírek szerint tart jelenleg is a kodifikációs munkálata az új nemzeti alaptanterv vonatkozásában. Nem tudom, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet valamilyen módon bekapcsolódott az előkészületekbe, vagy akár ebbe a társadalmi vitába, vagy a véleményezésbe. Volt ezzel kapcsolatban feladatuk?
Hát jelen pillanatban ugyanannyi, mint bármely más szervezetnek. Tehát amikor az az anyag megjelent, amit említett, hogy lehetett véleményezni, mi is ezt akkor tudtuk megtenni. Azon kívül most ebben a folyamatban...
De magában az előkészítő munkálatban akár háttéranyagokkal, vagy háttértanulmányokkal nem kapcsolódik.
Nem, jelen pillanatban mi ebben nem veszünk részt. Hát nyilván ez a munka zajlik, hisz erre vonatkozóan van egy projekt, amely projektben lévő szakemberek ezeket a feladatokat el kell, hogy végezzék.
Ugye a vezérelve az új nemzeti alaptantervnek, amikor erről lehetett olvasni, akkor ez a tudásközpontúság volt, pontosabban a tudás alkalmazás. Ugye azt lehetett olvasni, hogy az új nemzeti alaptanterv az ismeretcentrikus tanítás helyett inkább a tudás felépítését, az alkalmazását, ennek a hatékonyságát támogatná. Mindez, nem tudom, hogy látja, megint csak, mint oktatási szakembert kérdezem, mindez azt feltételezi, hogy egy kicsit ismét közelítünk, vagy talán visszatérünk a kompetenciákhoz, a kompetenciák fontosságához, a kompetencia alapú oktatáshoz, mert mintha évtizedeken keresztül két szekértábor vitatkozna a kompetencia alapú oktatás, illetve a lexikális tananyag erősítése kapcsán.
Hát tudásalkalmazás tudás nélkül nincs. Tehát alapvetően meg kell hozni azokat a kompromisszumokat, hogy mi legyen az a, sokan azt mondják, hogy minimum, sokan azt mondják, hogy maximum, amelyet egy ilyen tartalmi szabályozó eszköznek tartalmaznia kell. Ha maximumról beszélünk, akkor nyilván bizonyos speciális tanulócsoportoknak, bizonyos iskolacsoportoknak azt kell megengedni, hogy ennél kevesebbet is tanítsanak, vagy a diákok számára, hogy elsajátítsanak. Nagyon széles nyilván az a spektrum is, amit a gyerekek esetében figyelembe kell vegyünk. Hát vagy ha minimumról beszélünk, akkor pedig azt a többletet, azokat a kiegészítő tananyagelemeket kell hozzátenni, amelyet mondjuk egy emelszintű képzésben kell, vagy lehet elsajátítani. Tehát ezt ilyen értelemben két irányból is meg lehet közelíteni. Én most arról beszéltem, amelyek a tudáselemek, amelyek a tartalmi elemek. Ha a jelenlegi szabályozást nézzük, akkor az inkább egy maximum szabályozó. Tehát nagyon sok olyan elem van benne, amely elem bizonyos iskolák esetében szerintem csak ajánlás tud lenni. Ezért is történt egyébként 2016-ban egy olyan megoldás, azt még pont a mi intézetünk csinálta, hogy úgynevezett rugalmas tanmeneteket adott javaslatként az iskolák számára, amely egy picit könnyítette, oldotta egyébként a kerettantervi szabályozást, annak az óraszám keretét föllazította, annak a követelményeit föllazította. De pont a kimenet, egy felvételeljárás vagy egy érettségi jó példa arra, hogy azért egy minimumról mindenképpen kell, hogy beszéljünk, hiszen most a német példa is mutatja, hogy olyat ott azt állítják a gyerekek, hogy olyat kértek tőlük számon, ami nem volt a iskolai tananyagban. Tehát az nem fordulhat elő, hogy egy érettségi vizsgán bármely tananyagból olyan dolog kerüljön számonkérésre, ami egyébként nincs az úgynevezett törzsanyagban, vagy kötelező tananyagban, ezt ki nevezi, ahogy akarja. Tehát ezt mindenképpen bármilyen tantervi szabályozás is van, ezt biztosítani kell. Nyilván a nemzeti alaptanterv mellett szerintem azért a lényeg az a kerettantervekben van, hisz a nemzeti alaptanterv az, ha tetszik, egy misszió, egy üzenet, egy olyan hát nemzeti tartalom, kötelezettség, amelyet úgy gondolunk, hogy minden magyar diáknak, minden magyar állampolgárnak.
Voltak éppen a kerettanterveken áll vagy
nekik minden. Így van, és a nemzeti alaptanterv alapozza meg azt, hogy aztán hogy nézzenek majd ki a kerettantervek. Nyilván nagyon fontos üzenete van. Én szerintem azt mindenki üdvözli, hogyha a tudás alkalmazás irányába megyünk el, de hát azért azt mégiscsak rögzíteni kell, hogy mi az, amit elvárunk a gyerekeinktől. Abban is szerintem nagyon sokan egyetértenek, hogy sokan tananyag csökkentésként fogalmazzák meg, sokan azt mondják, hogy egyfajta észszerűsítésen erre van inkább szükség végig gondolni, hogy egyáltalán definitív elemeket, fogalmakat mikor lehet vagy szabad bevezetni, az ismétlődéseket, egy spirálos szerkezetet kell alkalmazni, vagy valaminek nem kell, hogy visszatérjen. És ez ilyen értelemben nyilván visszaköszön az iskola szerkezet, amit mondott, mert egy 8 plusz 4-es rendszerben más az egymásra épülés, mint hogyha egy 6 plusz 6-os rendszert nézünk. Ezeket szerintem a készítőoktatási szakemberek pontosan tudják, és ennek megfelelően fogják
készíteni. Említette az imént a tananyag csökkentés, vagy a tananyag észszerűsítését, és ha én jól emlékszem, akkor évekkel ezelőtt az új nemzeti alaptantervről való gondolkodás, vagy ennek szükségességéről való gondolkodás éppen ennek mentén indult el, mondván, hogy túlterheltek a diákok, már alsó tagozaton is heti 27-28 tanórájuk van, és akkor még a különórák is jönnek hozzá, ezeket nem is számítva. Ugyanakkor viszont azt látjuk, hogy különböző kiegészítő ismeretanyagok és tárgyak, tantárgyblokkok jelennek meg, amiknek azért helyük van, vagy helyük lenne az iskolai oktatásban, gondolok itt jogi ismeretekre, egészségügyi ismeretekre, vagy például pénzügyi ismeretekre. Ezt az utóbbit azért is hozom szóba, mert hogy ha jól tudom, akkor egy tankönyv is készült a pénziránytű alapítvány és az önök intézetének az együttműködésével, és 5.-6.-os diákok már tanulhatnak mindennapi pénzügyeink címen a matematikába integrálva erről a pénzügyi ismeretekről.
Igen, így van, nagyon fontos dolgot mondott, és nyilván ez is a tanterv szerkesztőknek, a tankönyv, és
hogy az aztán utána hogy fér mindez bele a tananyag csökkentéssel párhuzamosan?
Csak úgy, hogyha valami kimarad, ezt őszintén ki kell mondjuk, és nyilván ezt a szakembereknek, a pedagógus társadalomnak, a szülőknek, a tudósoknak el kell fogadni, illetve vannak elemek, amelyek beférnek úgy, hogy integráltan kerülnek bevezetésre, tehát mondjuk a szöveges feladatoknál a különböző olyan jellegű feladatok, amelyeknek kevesebb a gyakorlati hasznossága, helyébe kerül be pont a pénzügyi tudatosságra nevelően, hitelfelvétellel, pénzbefektetéssel, vagy nem tudom milyen pénzügyi konstrukciókkal kapcsolatos matematika feladata gyerek számára, és kikerülnek mondjuk olyan problémák, amelyek kevésbé hasznosíthatók az életben. Tehát ez igazából azt gondolom senkinek nem okozhat fájdalmat, de nyilván ez egy viszonylag egyszerű helyzet és egy egyszerű megoldás. Ugyanezt mondjuk egy irodalmi műnél, a történelem feldolgozásánál, biológiánál, hogy milyen tananyag tartalom maradjon ki, és mi helyébe kerüljön be mondjuk egy egészségnevelés vagy a környezeti nevelésre vonatkozó nagyobb figyelemfölhívás, az egy borzasztóan nehéz kérdés, de hát ez a szakemberek dolga, hogy ezt eldöntsék, és a tanulók számára a mai kornak megfelelő, hát korszerű tananyagtartalmakat biztosítsanak. Szerintem azok a szakemberek, akik ezt csinálják, biztosan tisztában vannak ezzel, és én bízom benne, hogy ennek mentén tevékenykednek.
Tananyagtartalom és tankönyvek, ezt azért is említem, mert éppen most áprilisban zajlottak a tankönyvrendelések a következő 2019-es, 2020-as tanévre, és én megnéztem most, azt láttam, hogy mintegy 3000 tankönyv szerepel a jegyzékben. Ugyanakkor továbbra is azért vannak olyan iskolai vagy pedagógusi visszajelzések, hogy szűk ez a választék, vagy szűkült a választék. Ön hogyan látja?
Igen, ez nézőpont kérdése. A 3000 tankönyvféleség, vagy tanészközféleség azért az egy nagyon tekintélyes szám.
Ezt igen, csak ugye arra hivatkoznak, hogy egy év folyamon minden tárgyból csak két tankönyv közül lehet választani.
Ez így nem egészen pontos, bocsásson meg, ha kiegészítem, kerettantervenként. Tehát nyilván értelemszerű, hogyha valaki sajátos nevelésű igényű gyermek, akkor számára más tanészközre van szükség, mint aki emelt szinten tanul mondjuk egy adott tantárgyat, vagy alapszinten tanul valamilyen tantárgyat, vagy adott esetben 6 vagy 4 évfolyamos gimnáziumba jár. Tehát a mai jogszabály valóban azt mondja, hogy 2 tankönyv, de kerettantervinként 2 tankönyv. Itt például a mi intézetünk, aki az állami kiadói feladatokat látja el, több mint 1400 tankönyv féleséget gondoz, és gyakorlatilag hát mi magunk is nyilván azt nézzük, hogy az egyes tankönyvféleségeinket mikor melyik kerettantervhez tudjuk egyrészt illeszteni, vagy ha nem illeszkedik hozzá, akkor azt hogy kell fejleszteni ahhoz, hogy ahhoz illeszkedjék. Ha a 5-8-10 évvel ezelőtti tankönyvkínálati számot megnézzük, akkor ahhoz képest a 3000 valóban csökkent, de azt gondolom még mindig nagyon magas, és még mindig megfelelő kínálatot ad az iskoláknak.
A tankönyvfejlesztést említette az imént, és az jutott eszembe, hogy vajon meddig él egy tankönyv? Tehát az az ismeretanyag, amit egy tankönyvben megtalálunk, amit közvetít, azt nagyjából mennyi időközönként kell frissíteni, megújítani ezt a tartalmat? Gondolom, talán a reáltárgyak esetében ez egyszerűbb, de mondjuk magyar vagy történelem esetében már korántsem annyira.
Hát igazából a reáltárgyak esetében sem egyszerűbb, hisz jöhetnek olyan új eredmények, új kutatások, igen, olyan új ismeretek, amiket bele kell tenni. Szerintem nem véletlenül van a jogszabályban az, hogy a nemzeti alaptantervet 5 évente kell felülvizsgálni. Egyrészt az 5 év az a, hát ha tetszik, próbaidő, most ezt idézőjelbe teszem persze, amíg egy tantervnek a bevállás vizsgálata meg tud történni, hisz azért a magyar iskolarendszer fő tagolási szakasza az a 3x4, hisz 4 éves az alsó tagozat, 4 év a felső tagozat, és hát az eset döntő többségében 4 éves a középiskola. Ilyen értelemben, ha letelik 4 év, akkor az 5. év az, amikor a miniszter azt tudja mondani, hogy akkor elindítok egy folyamatot, megnézem a tantervnek a bevállás vizsgálatát, és ahol szükséges, ott ezt módosítom. És nyilván a tankönyv az csak ezután jöhet, az ezt tudja követni. Bizonyos esetekben azért egy tankönyvcsalád azért jó, ha 8 évet él, olyan értelemben értem ezt, hogyha mondjuk elsőtől 8-ig egymásra épülnek a tankönyvcsaládok, és olyan tankönyvszerzők, vagy szerzőpárosok, vagy szerzőtímek vannak, akik elsőtől 8-ig egy adott tananyagnak a teljes tankönyv struktúráját végig gondolták, akkor nem szerencsés, hogyha mondjuk 6-ban egy pedagógus, vagy akár a diák egy más logikájú, más struktúrájú tankönyvvel, taneszközzel találkozik. Tehát alapvetően én az egyik válaszom ennek 8 év, a tankönyvet tekintve, a tartalmi szabályzást tekintve pedig hát a jogszabály választod rá, az azt mondja, hogy 5 év, de nyilván, mivel minden felmenőrendszerbe kerül bevezetésre, ezért valahol a maga 8 év az mégiscsak egy életet ad. A 8 éves életet azt megkapják a tankönyvek, vagy sok esetben ennél többet is.
Hogy állunk egyébként éppen az önök intézeténél a tankönyvfejlesztése, vagy az új generációs tankönyvekkel? Azt olvastam, és ez egy egészen megdöbbentő szám volt számomra, majd javítson, hogyha mégis rosszul olvastam ezt a számot, hogy a következő 2-3 évben az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézet mintegy 900 új tankönyvet fejleszt.
Igen, 2 évvel ezelőtt történt egy beazonosítás. Ugye egyrészt a mi intézetünk a korábbi Apáczai Kiadó könyveit kapta meg, illetve a Nemzedékek Tudása tankönyveit kapta meg, és kifejlesztett 170 darab saját fejlesztésű úgynevezett új generációs tankönyvet. Ezek teszik ki ezt az 1400-as portfóliót, de ezzel együtt beazonosításra kerültek a minisztériummal, illetve a hivatallal közösen a hiányterületek, ezek pedig a sajátos nevelésigényű gyermekek számára fejlesztett tankönyvek, vagy meglévő tankönyvek, illetve a nemzetiségi nevelés oktatásban részt
vettek. Gondolom a magánkiadóknak nem nagyon volt piaci érdekük, hogy erre fejlesztenek.
Pontosan, itt egyrészt drága fejlesztésről van szó, másrészt viszonylag a nagy tömegekhez képest kevés diákot érint, hiszen egy adott nemzetiség területére nem biztos, hogy több tízezres példányszámban kell ezeket a tankönyveket előállítani, és ennek a tételnek a döntő részét, amit mondott, ezek a fejlesztés teszik ki. Tehát több mint 420 nemzetiségi tankönyvfejlesztése zajlik jelenleg az intézetben, és több mint 400 sajátos nevelésigényű féleségi. Nem is mondanám, hogy tankönyv, hisz sok esetben mondjuk egy enyhe értelmi fogyatékos gyermek számára inkább speciális kötésű, nagyon komoly szakmaiságot tartalmazó kiadványokat kell készítenünk. Ezeket semmiképpen nem nevezném hagyományos tankönyvnek. És nyilván ezen fejlesztés mellett a meglévő tankönyveknek folyamatosan a modernizációját el kell végezni. Erre jó példa például a pénzirányító alapítvánnyal az a közös munka, amit említett, de más területen is vannak ilyen együttműködéseink, ahol egy-egy tankönyvnek a továbbfejlesztésénél megjelenik valami ilyen új elképzelés, és ezeket mi beemeljük ezekbe a tankönyvekbe vagy munkafüzetekbe.
És a digitális tananyag ezek fejlesztésével hol tartunk? Mert nagyon sokan azt jósolják, vagy jövendőlik, hogy akár kiszorulhatnak a hagyományos papíralapú tankönyvek majd az iskolákból.
Igen, vannak ilyen jóslatok, itt nyilván megint csak meg kell gondolni, hogy melyik évfolyamtól, milyen tantárgyból, milyen módon történjék ezeknek a bevezetése. Hát egyrészt működik egy nemzeti köznevelési portál, ez jelenleg is több mint 30 ezer különböző digitális tartalmat, taneszközt már tartalmaz. Ha pedagógusok erre fölmennek, akkor az interneten szabadon használhatnak olyan segédeszközöket, segítanyagokat, animációkat, filmeket, különböző feladatokat, amely feladatoknak a tanórai bevitele, az szerintem nagyon jelentősen segíti, színesíti a tanórát. Egyrészt zajlik ennek a portálnak a fejlesztése, és zajlik az úgynevezett okos tankönyveknek az elkészítése. Ezeknek az okos tankönyveknek az elkészítésével hát folyamatosan az egyik kiemelt feladatként foglalkozik az intézet. Egy ilyen okos tankönyv, hát az alapvető feladat és elvárás tőlünk egy projektben valósítjuk ezt meg, az volt, hogy azért a papíralapú tankönyvvel lehetőleg azonos tartalmú legyen. Nyilván ennek az elvárásnak meg kell feleljünk, leszámítva azt, hogy nem tud kéthasábos lenni, hanem egyhasábos könyv, illetve ezen kívül viszont tartalmaz számos olyan kiegészítőt, amit egy papíralapú könyv nem tud. Tehát amíg mondjuk egy papíralapú könyvben van egy rövid szemelvény, addig az okos tankönyvbe több szemelvény tud bekerülni. A papíralapú könyvben van egy olyan feladat, amit a gyerek egy füzetben, papíron meg tud oldani, addig az okos tankönyvben vannak olyan feladatok, amit maga oda tud beírni, vagy ott tudja kijelölni a helyes megoldást, vagy ott tud felépíteni. Számos videóelemet tartalmaz, számos animációt tartalmaz. Tantárgyonként rendkívül eltérő, mert például a földrajzoktatás a térképekkel, a térbeli megjelenítéssel, vagy a biológia oktatás rengeteg ilyen lehetőséget ad, vagy kisfilmeknek a beintegrálásával. Kapcsolatban vagyunk közgyűjteményekkel, tehát akár tanórára, az okos tankönyvekbe, vagy a Nemzeti Közlési Portálon keresztül becsempészve egy szaktanár egy skanzenből, egy múzeumból be tud hívni különböző segédelemeket. Ezeknek az okos tankönyveknek a fejlesztésével ott tartunk, hogy 60 darab az új generációs könyveknek megfelelő okos tankönyvek elkészültek. A szakképzés közismeretei tankönyvei szintén elkészültek, és a már említett sajátos nevelési igényű területen is számos olyan fejlesztésünk van, amely egyébként majd digitálisan jelenik meg. Ez egy 2021-ig tartó projekt, tehát ezt a tevékenységet most folytatjuk.
Akkor a jelen oktatása mellett a jövő oktatásáról is tudtunk azért beszélni. Sipos Imre, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztőintézet főigazgatója volt a vendégünk ma itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Illis László felelős szerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy velünk tartottak.